Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mielőtt megnyitjuk az igénket Máté evangéliumánál, egy kérdést tegyünk fel, amit nem csak magunknak, de barátainknak, ismerőseinknek is feltehetünk, vagy az emberek gyakran feltesznek számtalan történet, vagy akár mesék örökítik meg ezt a kérdést, hogyha az embert megkérdeznék, hogy teljesítik a kívánságát, mit kívánna? Mitől lenne boldog? Mit szoktunk erre mondani? Vagy mik a leggyakoribb válaszok? Nem olyan régen, egy pár éve olvastam egy beszámolót, a skandináv országokban készítették, és azóta hallottam, hogy ezt rendszeresen évről évre világviszonylatban is egy ilyen boldogság indexet és boldogság mutatót készítenek, hogy melyik ország a világon mennyire boldog, és mi adja a boldogságát, és az emberek mit gondolnak a boldogságról. És amikor ott megkérdezték az embereket, és elmondhatták azt, hogy mi tenni őket, vagy mi teszi őket boldoggá, akkor nagyon jellegzetes válaszokat adtak ezek az északi népek. Ha mielőtt elmondanám a válaszaikat, benneteket is megkérdezlek, hogy szerintetek mit mondanak az emberek arra, hogy mi teszi őket boldoggá? Vagy mitől lennének még boldogabbak? Tessék? Igen, tessék? Tehát javak, ugye? Javak, aztán elhangzott még itt a család. Igen. Igen. Milyen területeken vagy? Miben stabilitás? Kapcsolatokban. Tehát kapcsolatokban. Ugye itt akkor ugyanez visszajön, hogy család. Aztán ugye előkerült itt a javak. Ugye tehát, hogy egzisztenciális, anyagi vonatkozásokban is egyfajta. Igen. Igen. Elhangzott még itt a válaszok közül a harmadik leggyakoribb, illetve nem is a harmadik leggyakoribb, hanem a három leggyakoribb válasz egyike az egészség kérdése is, ugye? Tehát valahogyan a sorrend a három közül valahogy úgy szokott állni, hogy azért a javakat a harmadik helyre teszik az emberek, de beleveszik az első háromba, és azt szokták mondani, hogy emberi kapcsolatok, illetve az egészség, ugye ez az első kettő, ami szokott szerepelni, és az ember tényleg elgondolkodik azon, hogy vajon például most az én életemben a három közül melyik hogy áll, és lehet, hogy amikor az ember a maga boldogságát, vagy lelki békéjét, vagy lelki stabilitását vizsgálja, akkor itt keresi a válaszokat, vagy a problémák gyökerét, hogy ha ez megvan, vagy ha ez meglenne, vagy ha a háromból egy vagy kettő biztosan meglenne, akkor valószínű én is jobban lennék, jobban érezném magam. Amikor Jézus Krisztus tanította az embereket, és a boldogságról tanította őket, Máté evangéliuma 5. fejezetében nem csak három dolgot sorolt fel, hanem ennél többet a boldog mondásokban. Olvassuk is el Máté evangéliuma 5. fejezetében az első verstől a 11. versig terjedő ige szakaszt, és nézzük meg, hogy ő mit tanított a boldogságról, és vajon ezek a gondolatok, amiket ő elmondott, milyen kapcsolatban vannak az emberi elvárásokkal, azzal, ahogyan az emberek mi elképzeljük a boldogságot. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitva száját, tanította őket, mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Ha most a boldog mondásokat megnézzük, akkor egyébként nagyon érdekes, mert általában az elejéről szoktuk elkezdeni végig gondolni, de akár a végéről is el lehet kezdeni. Jézus beszél arról a boldogságról, ami a háborúságot szenvedők boldogsága. Amikor háborgatnak, amikor bántanak, amikor igazságtalanok veled az életben, és boldog vagy. Ismerjük ezt a boldogságot? Ismerjük. Ez a nehezebb boldogságok közé tartozik. Talán, hogyha a skandinávokat kérdeznék, lehet, hogyha életük végéig kérdeznék, akkor se sorolnák fel az első háromban ezt, nem? Melyiket hagyjuk ki? Az egészséget? Az anyagi javakat? Vagy a stabil kapcsolatokat? Hogy elcseréljük egy ilyen kapcsolatra? Elcseréljük ellenségekre a jó barátokat? Elcseréljük rossz akarókra a kedves embereket? Jézus azt mondta, hogy az igazi boldogság az egy olyan kiteljesedése az ember békéjének, ami megrendíthetetlen. Az igazi boldogság egészen odáig elvezeti az embert, hogy annyira nem függ a körülményektől, annyira nem az aranyhalra vár, amitől majd kívánhat hármat, vagy szerényebben, nekem kettő is elég lesz, de legalább egyet hat kívánjak már, hogy egyszer úgy legyenek a dolga, hogy én akarom, hogy azt mondja Jézus, hogy annyira nem magadra figyelsz már, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak, háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Amikor az ember megismeri a Krisztusban lévő boldogságot, a Krisztusban lévő békét, akkor rá fog arra jönni, hogy az élete egész eddigi keresése, ahogyan próbálta az igazi örömöt, a szívből fakadó örömöt megtalálni emberi kapcsolatokban, és nem sikerült. Az életünk egyik legnagyobb tragédiája a sikertelen emberi kapcsolatok. Egyébként a sikeresekkel is megvan az a gondunk, hogy annyira féltjük őket, hogy amikor aztán az elmúlás vagy bármi közbelép, akkor jövünk rá, hogy mi erre akartuk felfűzni az életünket. És Isten helyett, az ajándékozó helyett az ajándékra, az emberre kezdtünk el támaszkodni. De nagyon szép, hogy Jézus tanít bennünket arra, hogy ugyanez nem lehet igaz az egészségre vonatkozóan se, hiszen hogyha én csak addig tartom magam értékes embernek, csak addig látom az én életemnek a lehetőségeit, ameddig nem szorulok rá másra a fizikai betegségeim miatt, ameddig nem függök mások segítségnyújtásától, és utána már úgy vagyok, hogy így már az életem olyan értéktelen, én magam is egy olyan haszontalan lény vagyok, mert csak a betegségek, csak a fájdalmak, csak a testi nyomorúságok, fogyatékosságok azok, amik miatt én akkor nem is érek olyan sokat. Vagy akár, hogyha a harmadikra gondolunk, amit fölött egyébként a legkönnyebb ítéletet mondani, mert azt mondjuk, hogy ugyan már anyagi dolgok, hát persze, hogy hívő emberként nem függök én azoktól, de valljuk be őszintén, hogy amikor aztán veszteség ér bennünket, akár önhibánkból, akár külső igazságtalanság vagy jogtalanság miatt, akkor hirtelen rájövünk arra, hogy a nehézség mutatja meg, hogy mennyire fügtem én, és mennyire jelent nekem az most problémát. És ha őszinték vagyunk, kedves gyülekezet, kedves testvérem, akkor ebben egyikünk sem különb a másikunknál. Mindannyian újra és újra észrevesszük, hogy a horgonyunkat rossz irányba dobjuk ki, vagy egy emberbe kapaszkodunk bele, vagy az egészségünk, a testi, jól működő és fájdalommentes, komfortos életünk az, ami megnyugtatást ad nekünk, és nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy most már nem tudok úgy szaladni, már nem vagyok olyan gyors, a gondolataim már nem olyan fürgék, nem olyan gyors a kapcsolótáblám, ahogy szoktuk mondani, vagy akár az anyagiakról is legyen szó. Jézus Krisztus azt szeretné, hogyha rájönnénk, hogy mit jelent az az igazi öröm és az az igazi boldogság, amit ő akar nekünk adni. És ő azt mondja, hogy ide lehet eljutni, hogy olyan nyugalma legyen az embernek, hogy akkor is boldog legyen, hogyha szidalmazzák és háborgatják, akkor is boldog legyen, amikor összeesküszik ellene a világ, amikor minden gonosz hazugságot mondanak ellene, de ugye valamit hozzátett, én érettem. De mi ez az út? Mi ez az út, hogy az ember, ez az ember ilyen erősen tud állni Krisztusban? Az út kezdete, hogyha megnézzük a boldog mondásokat, így kezdődött, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Jézus Krisztus rögtön ezt a szót helyezi itt minden mondat elejére, hogy boldogok. Mert amikor ott álltak vele szembe Galilea partján, a galileai tenger partján az emberek, álltak ott mindenféle rendű rangú emberek, álltak ott szegények, álltak ott kézművesek, álltak ott földműves parasztok, álltak ott tanítók, bölcsek, álltak ott római katonák, akiket azért küldtek ki, hogy vigyázzanak, mi lesz ez a csődület, mert megint jön a tanító, aki után emberek tömegei, százai és ezrei mennek, akkor mindannyian meglepő dolgot hallottak. Kivétel nélkül meg kellett lepődniük. Az egyszerű emberek talán azt várták, hogy Jézus Krisztus majd elmondja, hogy boldogok akkor lesztek, hogyha elkergetjük a rómaiakat. A rómaiak talán azt várták, hogy boldogok akkor lesztek, ha nem rálázadoztok állandóan a rómaiak ellen. Mindenki várta, hogy kövessen egy olyan tanítót, aki úgy beszél a boldogságról, hogy az általam összeállított listát veszi kézbe, és azt mondja, hogy látom, milyen nehéz a te életed, most már csak arra van szükség, hogy eltávolítsuk ezeket a problémákat, és megnyugodjál. De Jézus Krisztus egy másik listát vett elő, és rögtön ezzel kezdte, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Szeretnéd a mennyek országát? Akarod, hogy ott biztos helyed legyen? Szeretnéd teljesen nyugodt lenni és békességes, afelől, hogy amikor feltekintesz az égre, onnan várod Krisztus visszajövetelét? Akkor tudod, hogy igen, mert ő ott nekem helyet készítette, hogy megígérte. Akkor gondolj bele és ízlelgesd ezt a szót, boldogok a lelki szegények. Te lelki szegény vagy? Ha azt mondják, hogy jelentkezzen, aki lelki szegénynek tartja magát, akkor ki az, aki jelentkezik? Egy rendes gyülekezetben ilyenkor mindenki jelentkezik, hiszen ugyan már, hogy ne jelentkeznék egy ilyen helyre, egy ilyen pozícióra, amikor azt kell kifejeznem, hogy azért van nekem is önkritikám, persze, én sem tartom magam szentnek, jó, néha úgy csinálok, mint hogyha kicsit többre értékelném magamat, zárójelbe van is rá okom, de zárójel bezárva, nem mondom hangosan, ezt csak gondoltam. De persze, hogy hát hallhatjátok mindig az imáimba is, hogyha tudva vagy tudatlanul vétkeztünk ellened, kérlek, bocsásd meg. Ez nagyjából azt jelenti egyébként Isten előtt, hogy igaz, hogy azt se tudom, mit csinálok, de ha te mégis találsz benne rosszat, akkor azért nehogy már nevemen maradjon valami. De hogyha testvéreim, ha feltesszük ezt a kérdést, hogy boldogok a lelki szegények, ki az, aki lelki szegénynek érzi magát, és azt mondjuk, hogy kezeket fel, és fellendülnek a kezek, és azt mondjuk, hogy rendben, akkor most mindenki sorolja. Miért? Miért? Hát persze, hogy lelki szegénynek érzem magam, amikor múltkor is a másik testvér úgy felbosszantott, hogy kihozta a bennem lévő rosszat, mert vannak még emberek, akik ki tudják belőlem ezt hozni, ugye? Ugye? És már arról van szó, hogy a másik ember engem lelki szegénnyé tesz. De nem arról van szó, hogy tudjátok, testvéreim, nem szégyellem, mert Krisztus meghalt értem, és ez az én egyedüli reményem. Ez az én egyedüli reményem, hogy enyém lehet a mennyek ország annak ellenére, hogy olyan undok tudok lenni. Annak ellenére, hogy annyit aggodalmaskodom, és sokszor titeket terhellek, akár hétközben telefonokkal, akár szombaton a ráncaimmal, a bajaimmal, a gyomorideimmel, mert az én lelki szegénységem az aggódás. Vagy az én lelki szegénységem az irítség. Az én lelki szegénységem a kitörő indulatok, vagy a meggondolatlan beszéd. Megint csak mesélek, meg hallgatlak ámul, vagy és tényleg, és aztán gyűjtöm a híreket, a pletykákat, megint rest vagyok, megint, testvérem, milyen szép egy olyan közösség, ahol leülnek, és megbeszélik, hogy milyen rossz lelki szegénynek lenni, és aztán megölelik egymást, és azt mondják, hogy nem azt mondják, hogy olyan megnyugtató, hogy te is rossz vagy, hanem azt mondják, hogy olyan jó, hogy együtt jöhetünk Krisztushoz, és kérhetjük, hogy gyógyítson bennünket. Jöhetünk és kérhetjük. Szerintetek viszont elég csak beszélni arról, hogy rosszak vagyunk? Elég beszélni ahhoz, hogy rosszak vagyunk? Nagyon gyakran észrevehetjük magunkon, hogy azt mondják, hogy hát milyen rendes az a hívő, aki beszél a hibáiról, és aztán ez egy ilyen öncélú, már-már maga mutogatásba átcsapó, ilyen önkitárulkozássá válik. Nem az Isten dicsőségére. Nagyon szép, ahogy Jézus Krisztus folytatja a mondatát, és azt mondja, hogy a lelki szegénységnek van egy következő fokozata, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az a fájdalom, ami benned van, ember, amikor megérzed azt, hogy milyen üres vagy, hogy ki tud téged fosztani és rabolni az önzés és a bűn, és már nem csak a következményeket emlegeted, meg nem csak az emberi okokat, hanem valóban szembenézel magaddal, az lehet, hogy odáig is el kell, hogy vezessen, hogy elsírod magad. Odáig is el kell, hogy vezessen, hogy Isten elé mész, mint a vámszedő, aki bement a templomba, és odaállt a farizeus mellé, és a farizeus mondott egy szép imát, és elmondta, hogy mennyi mindenért lehet hálás az Istennek, hogy milyen hálás azért, hogy ő egy értékesebb életet él a többi embernél, és elmondta maga furcsán szép imáját, de mit tett a vámszedő? Összeroppant, összetört a lelkében. Szerettek összeroppanni? Szeret valaki összetörni? Szereti az ember azt, amikor napvilágra kerül az ő kiszolgáltatottsága, az ő tehetetlensége? Nem azért, mert akarja, hanem egyszerűen a jellemének a fogyatékossága feltárul. Amikor Jákob, aki minden áron győztes akart lenni, és küzdött és birkózott Istennel. Amikor Dávid, aki Izrael dalnokaként nagy dolgokra volt képes, és azután egyszer csak a mélységei az életének is előjöttek. Amikor Isten emberei Ábrahámtól kezdve sorolhatnánk itt még sokakat másokat, már csak annyit tudtak, hogy sírtak az Isten előtt, hogy Istenem, ez is én vagyok. Annyira nem tudok jó lenni, hogy nem csak, hogy elmondom, hogy hát megint nem sikerült, megint hiba csúszott be, hanem Istenem, valahol legmélyen a lelkemben azzal szembesülök, hogy én magam vagyok a hiba. Hogy ezek a hibák nekem nem idegen vendégek, amik néha beköszönnek az életemben, hanem ezek mélyen összegyökerezve, nőve, az én emberi természetemmel, amit hoztam magammal, az én emberi mintáimmal, amiket láttam az életben, az én emberi sérüléseimmel, ahogyan egy szeretetlen világban, egy szeretetlen emberi környezetben felnőve, próbáltam ezzel magyarázni az én fogyatékosságaimat, közben én magam is ez vagyok. Istenem, mindenestől mos ki engem, az én bűneimből. Amikor az embert már csak az Isten tudja megvigasztalni. Ez egy nagyon nagy mélysége az emberi életnek. Ez egy olyan mélysége az emberi életnek, amiben egyébként a Biblia azt mondja, hogy ebben nem lehet benne maradni. Nem, azt jelenti a hívő élet, hogy önmarcangoló módon ebben tölt órákat, napokat, heteket, éveket, mert a hívő élet az egy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. De testvéreim, ehhez az örömhöz vezető út időről időre, hogy egy egyre mélyebb önismeretre útján haladunk, és ennek vannak állomásai, újra és újra visszatér ehhez a mélységhez. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ha a bűnöket számon tartod, kicsoda marad meg. Ne ijedjünk meg attól, hogy a hit életben való járásnak megvannak azok a maga mélypontjai, amik nem abból fakadnak, hogy jaj, most elfáradtam, jaj, most megbántottak, nem külső vagy nem fizikai tényezői vannak ennek, nem a testi problémáim, nem az emberek, akik körülvesznek, hanem az, ahogyan az igét forgatom, ahogy az Istennel szoros kapcsolatban vagyok, ő szól hozzám, és ő mutat meg újra és újra következő feladatokat, ahogy olvassuk, hogy Izrael főpapja Józsua szennyes ruhában állt az Úr követe, az Úr angyala előtt, igaz? és nem tudott semmit mondani a mentségére. Nem tudta azt mondani, hogy jaj, hozzám dörgölőztek rossz emberek, és összekenték a ruhámat. Nem tudott semmit mondani, nem is akart, csak csendben állt. És amikor azt olvasjuk, hogy a sátán vádolta, hogy hát ezt akarod te megmenteni, hát van értelme ezzel foglalkozni, hogy amikor ezek a hangok is ott vannak az ember életében, mert a mélységben benne van a rossz vágya. Hogy ki akarja oltani az utolsó szikrát is a szívünkből. Nem csak arról van szó, hogy ja, persze, hát tisztában vagyok, persze vannak gyengeségeim. Na, sorolok belőle hármat, és már rögtön azt is mondtam, hogy na, hívők között van a helyem, mert azért azt a feladatot is teljesítettem, hogy tudok magamról rosszat mondani, mert azt látom, hogy a legjobb hívők ilyen önkritikus dolgokat is megélnek, és ettől még nagyobbak lesznek. Nem. Ez az Isten előtti pillanatokat jelenti. Nem feltétlen egymás előtt kell zokognunk. De vannak azok a pillanatok, amikor az ember azt éli meg, hogy én most csak az Isten előtt állok. És nem az érdekel, hogy mások mit mondanak, meg mit gondolnak rólam, mert hogy én azt az Istent, aki engem a legjobban szeretett, szomorítom meg. Hogy ahogy engem ember soha nem akarna megváltani, boldoggá tenni. Csak ez a lény, az Atya és az ő egyszülött fia, aki meghalt a kereszten. És a vigasztaló Szentlélek. És én az ő munkájukra mondok nemet. És jön belőlem újra és újra elő az emberi természet. Figyeljük meg a hívő emberek, az Istennel járó emberek, talán Pál apostol ennek egy különlegesen szép példája. Tudtak úgy beszélni az Isten szabadításáról, az Istenbe való különleges hitükről, hogy Krisztus szerelme szorongat engem. Hogy ezzel párhuzamosan ott voltak az életükben azok a felismerések is, hogy de Isten nélkül semmi vagyok. A bűnösök közül első vagyok én. Én cselekedtem, de nem én, hanem a Krisztus bennem való kegyelme. És a többi ilyen mondat. Mert az ember csak így van biztonságban. Ha mindig az Isten előtt áll, meg nem az egymás előtti sírásról van itt szó. Amikor a farizeus és a vámszedő együtt ott álltak, a vámszedőt egyáltalán nem foglalkoztatta, hogy hányan látják őt. Nem is azért ment oda, hogy megmutassa, hogy hogy tud sírni, meg hogy tud mellét verve, fejét lehajtva, mert nem merte az égre emelni a tekintetét. Isten előtt megalázkodni. Ő úgy érezte, hogy ott van a templomban az Isten, és neki ott is volt, a farizeusnak nem volt ott. De neki ott is volt, hogy neki ott van az Isten, és ő most észre se vette, hogy mások esetleg ezt hallgatják, vagy odafigyelnek rá. Ő ott csak az Istennel beszélgetett. És boldogan sírt, és boldog lett az ő sírása, és az őszinte Istennel való beszélgetése nyomán, mert megvigasztalta az Isten. Ezeknek a mélységeknek az a különlegessége, hogy az ember nem sokáig van benne, mert hittel sír, mert Istennek sír. Nem magának sír, nem a másiknak sír, az Istennek sír. És az ember biztos lehet abban, hogy az Isten minden ilyen sírást meghallgat, és ott van a vigasz. Ez nem órák, ez nem napok, ez nem hetek elhúzódó vajudását jelenti, mert biztos abban, hogy az Istenhez szólt, és az Isten meghallgatja, és az Isten kegyelme mindig több, mint az én bűnöm. Az Isten kegyelme mindig több, mint az én bűnöm. És én oda mentem hozzá, és kértem ezt a kegyelmet. Az ilyen ember, azt mondja Jézus, hogy megismeri a szelídségből fakadó boldogságot. A szelídségből fakadó boldogságot. Tudjátok, amikor egy kórházban, egy osztályon fekszünk, és egy kórteremben vagyunk betegekkel, és a mi műtétünk előbb volt, és a gyógyulásunk is hamarabb van, akkor aki még előtte áll a műtétnek, afelé nem fogunk dicsekedni azzal, hogy látod, én már hogy tudok szaladni, én már milyen jó vagyok. Örülünk a gyógyulásunknak, de valahol, mivel órákkal és napokkal ezelőtt mi is még ugyanúgy voltunk abban az állapotban, azon az ágyon, mint jobbról-balról, akik még máshogy vannak ütemezve műtétre és gyógyulásra. Az ember úgy megy vissza az embertársai közé, hogy az a korábbi fennhéjázás, az a korábbi, na, jössz velem egy futóversenyre? Na, ugye neked nem megy, ami nekem? Megszelidül. Most élte át az, hogy mit jelent az, hogy kegyelemből életben maradni. Ezért az a szelídség jellemzi, ami Krisztus szelídsége. Az emberi magatartásaiban nem azért nem indulatos, mert azt hallotta a prédikációban, hogy az, aki indulatos, az nem nyerhet örök életet. Nem a következmények miatt nem indulatos, nem a kereszténynek nem illik miatt nem indulatos, hanem az átélt szabadulás miatt nem indulatos. Krisztusért nem indulatos. Krisztusért nem indulatos. Mert szégyelné magát, ha ne lenne szelíd, azok után, hogy a szelíd Krisztus hogyan adott neki éppen az imént kőszív helyett hússzívet. Úgy érzi, hogy van ebben valami ellenmondás, hogy most jövök a gazdámtól, aki elengedett nekem 10 000 talentumot, és jövök, és agyba főbe verem azt, aki 100 dinárral tartozott nekem. Megszelidült. Ez a különbség között a szelídség között, amikor azért vagyunk szelidek, mert ennyi nem szabad nem szelídnek lenni, mert milyen csúnya dolog, hogyha indulatos vagy, és kiabálsz, vagy veszekedsz, vagy mert akkor nem jutsz az Isten országába, hogyha, hanem azt mondja, hogy ők felkészültek arra, hogy örökségül bírják a földet, mert ők Krisztusért szelidek, mert ők Krisztusban szelidek. Mert amit átéltek az előző két ponton, lelki szegénység, kétségbeesett sírás, és az Isten kegyelme bőséges volt, több, mint a bűn, ezek után nem feladat a szelídség, nem? Ezért érdekes az a gondolat, és nagyon szeretném újra hangsúlyozni, hogy az igazi összetöretés tapasztalatát az ember nem csak egyszer éli át az életben. Krisztusban maradva újra és újra meghal Krisztusnak. Újra és újra. És itt még egyszer mondom, nem az önmarcangoló kereszténységet reklámozza az ige, ami arról szól, hogy Krisztus nélkül a sátán vágyai alatt nyögni, mert az nem Krisztustól van, hanem azt, hogy szembesülök, de tudom, hogy te, aki a tükröt tartod, Istenem, te adod a ruhát is, mint Józsuának. Adjátok rá a fehér ruhát, öltöztessétek fel ünnepi ruhába. Mert tűzből kikapott tűzök. Majdnem teljesen megégett. Alig van benne használható dolog. Már nem, hogy asztallábnak, de fatalpnak se jó, annyira nem sok érték maradt abban a fadarabban, nem amelyik már üszkösödik. De én újra életet akarok adni neki. És az ilyen ember szelíd, Krisztusban szelíd, nem magára erőlteti, nem tudja, hogy így illik. Sőt, az ilyen ember megkóstolt valamit, amit utána éhezik. Mikor voltatok legutóbb éhesek és szomjasak, testvéreim? Ezek csodálatos tapasztalatok, mikor mondjuk egy napig nem kapsz vizet. Ez egy nagyon fontos tapasztalat az életünkben, nem? Mikor valahova eltévedsz, és nem vittél magaddal ételt. És amikor az első falatokat eszed, itt zsibbad a szád. Ismeritek azt az éhséget? Vagy mikor leesik a cukrotok? És ahogy észed, úgy érzed, hogy alig tudod nyelni, mert olyan szívesen, gyorsan nyelnéd, és az első falat érzése, úgy érzed, hogy szokták mondani tréfásan, hogy már a nyelőcsőben felszívódott, ugye? Tehát, hogy az emésztés folyamatát meg se élte, mert rögtön életté vált, mert a szervezet ki volt ürülve, mert az a szelídség, az a kegyelem, az a jóság, amit megtapasztaltál, azt mondod, hogy még erre van szükségem. Éhezés szomjú hozza, és itt nem a tudományról van szó, amikor az igazságról beszél az apostol. Ugye? Nem a bölcsességről van szó. Amikor igazságról beszél, akkor arról beszél, hogy igazságos élet, olyan élet, mint Krisztusé. Olyan élet, amiben nem tettek, meg szavak vannak, hanem aminek a tartalmát a szőlőtőke adja Krisztus. Az az indulat legyen bennetek. Az a vágy, az a vonzalom, az ember talán kicsit elszégyelli magát ezen az éhezni, szomjózni példán, de nagyon jól kifejez valamit. Úgy hiányzik nekem Isten, úgy szeretnék olyan lenni, hogy a bőjt gondolata is nagyon szépen van benne. Nem azért bőjtölök, hogy kedves legyek Isten előtt, hanem jé, elfeledkeztem az ételről is, mert még azt az időt is inkább az Istennel való közösségre használom fel. Jé, valahogy annyira leköti a gondolataimat, hogy tényleg már inni kell vizet, mert hát azért az egészséges életmód csak megköveteli, nem? Volt már olyan, hogy valami munkába úgy belefeledkeztetek. Volt már olyan, hogy valami tevékenység, valakivel való beszélgetés. Úgy lekötött benneteket, hogy kimaradt egy evés. Na és akkor mi van, nem? Hogy úgy végeztétek a munkátokat, hogy jaj, észnél legyél, így áll, ugye? Mert kell a víz, ugye? Pótolni kell. Amikor az ember valamit az életében olyan fontosnak lát, olyan értékesnek lát, annyira becsüli, annyira leköti a figyelmét, a gondolatait, és ez egy önzetlen és jó dolog, hogy nem evett, nem ivott. Mert valami nagy értéket talált. Éhezi és szomjúhozza azt, hogy úgy szeretnék olyan szelíd lenni, olyan jóságos, olyan kedves, olyan szerető. Nem a bűnökkel akarok harcolni, hogy majd lebirkózom az irítséget, majd. A bűnökkel harcolás helyett Krisztus pozitív példája az a vonzerő, ami az embert a jellemharcban fölfelé tudja vinni, nem lefelé birkózni, hanem célt látva előre haladni. Ez az, ami kiemeli az embert. Éhezni és szomjúhozni az igaz életet. És azt mondja, hogy aki így látja maga előtt a célt, az előbb azt mondta, megvigasztal, most azt mondja, megelégít. Ami azt jelenti, hogy olyan dolgokra leszel képes, és olyan jellemvonások jelennek meg a magatartásodban, amik nem te vagy, amik nem rád jellemzőek. És azt mondod, hogy van ilyen. Hát én ilyenkor máskor már az asztal csapkodtam. Hát máskor ilyenkor már a jogaimat követeltem. Máskor ilyenkor már világfájdalmam volt, hogy bezzeg másoknak, és engem meg senki, és így, meg mindenki, meg állandóan, meg örökké, meg most vagy soha vagy. Mindig a szélsőséges megközelítés. Azt mondja, Krisztussal járása maga nemében egy szélsőség. Mert az Isten mindennél fontosabb lesz a számodra. És ezért képes vagy elfeledkezni olyan korábbi függőségeidről, olyan korábbi, akár szükségleteknek tartott dolgokról, amik a maga helyére kerülnek. Mert az Isten lesz a legfőbb cél. De az ilyen élet, biztos érzitek, hogy valami hiányzik, mert gyógyulunk, ugye? Értjük egyre jobban, hogy boldogság, boldogok. De ez az élet, és már eddig is voltak utalások erre, egyre inkább átvált egy megosztó életté, egy szolgáló életté. Hiszen ezek az élmények, ezek a tapasztalatok az ember szívét kinyitják. Például boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Újra és újra az irgalomban élnek. Nem jön el az a pont a keresztény életünkben, amikor nem az Isten irgalmából kellene élnünk. De az Isten megtanítja az embert arra, hogy adja ezt az irgalmat. Adja, hogy ne akadjon fel egy pillanat alatt azon, hogy már most én azért észrevettem a másikban, hogy biztos azért, mert, és egyébként pedig úgy szokott, és hogy a szándéka valószínű, és hogy a irgalmas. Azt mondja, hogy látom, pont olyan, mint én. Igaz? Hiszen ez az indoklás is irgalmas, és irgalmasságot nyer, nem? Igen, ugyanolyan undok, mint én szokott. Ja, arról beszélt, aki olyan kiabál? Hát, nem kiabált jobban, mint ahogy én szoktam. Nem pletykált jobban, mint ahogy én szoktam. Nem, amikor mindenre ott van a mentség Krisztusban. Legfeljebb abban van különbség. A hibáinkban nincsen különbség közöttünk. Semmiféle különbség. A hibáinkat összehasonlítani nem is lehet. Egyrészt mihelyt valamire azt mondjuk, hogy én olyat soha nem tennék, csak percek vagy órák kérdése, hogy meg fogjuk tenni. Tehát éppen ezért nyugodtan olvassuk ki a Biblia összes bűnét, az összes csodálatos hittestvérünknek a borzalmas hibáját, és semmelyikre nem mondjuk azt, hogy én azért Ábrahám soha nem lennék, vagy Ézsau soha nem lennék, vagy én az nem is értem, hát nem is értem. Jó, vannak gyengeségem, de ez a ilyen csúnyaságot, ugye? Nem. Érdekes, a Biblia ilyen különbségtételt nem alkalmaz. A hibáinkban nincs különbség. Sem a nagyságunkban, sem a gyakoriságukban, sem a jellegükben. Nincsen különbség. A Jóistennek mi pontosan ugyanannyi gondot okozunk, mindannyian kivétel nélkül. Nem mondom, hogy ez olyan megnyugtató. Mert nem megnyugtató, igaz? Nem megnyugtató. De bizonyos szempontból nagyon megnyugtató, hogy a másik hibája ugyanolyan csúnya csak, mint az enyém. És Krisztus ugyanannyi kegyelmére van szüksége a másiknak ma, mint tegnap volt nekem, és mint holnap lesz szükségem nekem megint. Persze van a gyógyulásnak egy folyamata. Csak az egymáshoz való hasonlítgatás helyett az irgalmasságban rejlő boldogságot tanította Krisztus a hallgatóinak. Irgalmasságból élsz, ezért irgalmasságot adj. Megbocsátást, türelmet, jóságot, elnézést, befogadást, könyörületet. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Egyre jobban megismered őt, és az Isten egyre jobban tisztogatja a szíved, lágyítja, puhítja. Mikor gyerekek voltunk, volt, hogy egy csodálatos kenőcsöt találtunk, és bőrpuhításra használták a szülők, és mi bekentük vele a követ. Bekentük vele. Az mindent meggyógyított, az a kenőcs, mi szépen alaposan jó sokat elhasználtunk belőle, volt is belőle baj. Bekentünk egy nagyon kemény követ, mert mi olyan csodálatos erőt tulajdonítottunk annak a krémnek, mert valóban az valami különleges volt. Valahogy eszembe jut erről a mi szívünk is. A szívük tiszta, az az Isten folyamatos munkálkodását. Nem azt jelenti, hogy kéz befejeződött, ő már tulajdonképpen csak türelmesen ki kell várja Jézus eljövetelét, mert ő elkészült, nem ezt jelenti. A szív tisztasága az az Isten ajándéka. Ahogyan az Istent meglátják, ahogyan az Istent szemlélve tisztítja, tisztogatja az Isten az ember szívét. Ő egyszerűen azt mondja, hogy ki kell venni, és be kell rakni egy húst. Ő azt mondja, hogy ezt nem lehet emberileg kenegetni, nem lehet változtatni rajta. Össze kell törnie. Össze kell törnie. Semmivé kell válnia az embernek. És amikor ez megtörténik, akkor kezdődik az új élet. És azután a törvényszerűség ugyanez marad. A szív tisztasága az Isten szemlélése által tartható fenn, és azáltal teljesedhet ki egészen addig, amíg szemtől szembe látják majd meg az Istent. És az ilyen ember békesség szerző lesz. Nagyon szép ez a 9. vers. A békességre igyekezőről nekem mindig az jut az eszembe, hogy tudjátok, az igyekező, milyen az igyekező ember? Igyekszik, igyekszik, de sose ér oda, nem? Tehát ez az állandó igyekezet, ugye? Állandóan igyekszik, mert még mindig nincsen kész. És amikor megkérdezed, hogy mikor, mert hát igyekszem. Ez egy nagyon nehéz szó, ez az igyekvő szó. Éppen ezért a Biblia nem is ismeri igazán ezt a szót, hogy hát igyekezni. Persze van, mondja, hogy igyekezzetek, de ez az Isten segítségével van. Amikor békesség szerzésről beszél, akkor viszont arról beszél, hogy az ember azt a megbízatását tölti be az életben, hogy az Isten országának a nagyköveteként, béketeremtőként más embereknek is továbbadja az evangélium, az örömhír üzenetét. És az embertársaira nem úgy tekint, mint nehéz jellemű, undok, nehezen elviselhető, stb. Nincsen ilyen kategóriája. Az Isten most engedte el a 10 000 tálentumát. Ezért az embereknek továbbadja azt a hírt, hogy van egy olyan türelmes lény a világegyetemben, hogy még te se tudsz rajta kifogni. Még téged is ki fog bírni. Mert engem is kibírt. És ha engem kibírt, akkor téged biztos ki fog bírni. Merjük így hirdetni az evangéliumot? Nem úgy békességszerzőnek lenni, hogy mivel mi már fennállunk a sámlin, azért elmondjuk a másiknak, hogy szóval, hogyha majd te is ide feljössz hozzánk, akkor majd nem így, hanem azt mondani, hogy tudod, barátom, lehet, hogy te nagy bajba vagy, de az Isten engem kibírt, neked is fog segíteni. Mert hogy mi nem vagyunk előrébb, csak nekünk már megvan az Istenünk, ugye? Már talán annyira megismertük őt, hogy merünk róla bizonyságot tenni. És hogy az ember ezek után idáig jut el, emlékeztek, hogy mivel kezdtük. Odáig jut el, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért. És itt megint az igaz életről van szó. Nem egy elméleti dologért, mi nem szabadságharcosok vagyunk, hogy eszmékért bántanak minket, és jaj de jó, hogy bántanak minket, hanem hogy befejezi a 11. vers, én érettem. Az igazsága, hogy Krisztusban van, és az igazsága, hogy kiformálódik benned is. Az Isten vigasztaló, az Isten szelídítő munkája nyomán, az Isten megelégítő, jól lakató munkája, az Isten megbocsátó, irgalmas munkája nyomán. Kedves testvéreim, a Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ne féljünk, mert az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor se féljünk, amikor, ha sírni kell, akkor sírni kell. Ha összetöretni kell, akkor összetöretni kell. Jézus másutt is mondta, aki a kőre esik, az szétzúzatik, ugye? Ennek nincs alternatívája. Krisztus a kőszikla, és az emberi büszkeségnek szét kell zúzatnia. Ennek az alternatívája csak az, hogy akire a kő esik, az szétmozsolja. De ezt nem akarjuk, nem? Amikor Krisztus visszatér az ég felhőjében, és az állóképet, a birodalmak állóképét, a kicsi szikla ráesik a talapzatára, és ledönti, és szétmorzsolja az egészet, és semmi nem marad az egészből. Ennek az útját, az elkerülésének az útját Jézus elmondja. Ne akarj, ne elégedj meg azzal, amilyen vagy, ne akarj olyan maradni. Merd meglátni a szegénységedet. Merj kétségbe esni magadon, ahelyett, hogy másokat okolnál, ahelyett, hogy a körülményekre fognád a dolgokat. Merj hozzám jönni és tanulni szelídséget, irgalmasságot és az én követésemet. Megtapasztalni azt, hogy azok után senki és semmi nem fog ki rajtad. És az ellenségeid dühösködnek, te pedig békével fogod élni az életedet. A jó Atya vigasztaljon meg és tanítson meg minket az ő kegyelméből erre. Amen.
Köszönjük szépen ezt a lelki eledelt, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ilyen módon legyünk boldogok, igazán boldogok.
Egy imára hívlak benneteket, és utána énekelünk egy nagyon szép éneket. Jó, álljunk fel, és együtt imádkozzunk. Szerető édesatyánk, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük Jézus Krisztus csodálatos szavait. Fáj is, amit mond, de tudjuk, hogy igaz is az, amit mond, és mindannyian éppen a magunk életével, ahol tartunk, a terveinkkel, az eredményekkel és a kudarcokkal jövünk te hozzád, hogy tegyél minket boldoggá, és taníts meg minket arra, hogy mit jelent elindulni ezen az úton, mit jelent belátni, mit jelent összetörni, és mit jelent azután elfogadni a te gyógyításodat, a te irgalmadat, a te szeretetedet. Köszönjük, jó atyánk, hogy hívsz erre bennünket, ahol most vagyunk és ahol tartunk. Lelki bajokból akarsz gyógyítani minket, ami elrontott életünk következményeiből akarsz kiemelni minket. De először a mi szívünket akarod gyógyítani. Belülről a mi gondolkodásunkat, a mi érzelmeinket megköszönjük neked. Ezért jövünk te hozzád és kérjük, hogy maradj velünk, és add, hogy ne a kényelemmel foglalkozzunk, ne az ellenségeket hibáztassuk, hanem a mi életünket tegyük le igazán a te kezedbe, és térjünk meg te hozzád. Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy segítségül hívhatunk ehhez téged. És te megígérted, hogy akármennyi rosszat is tettünk, te tudod az újrakezdést elindítani a mi életünkbe. Jézus nevében köszönjük, hogy te ezt mindannyiunknak megadod most is. Te kegyelmedből, amen.